Előadásának első részét hallhatják, melynek címe Mi a spiritualitás?
Miről is szól a spiritualitás? Az Isten megalkotja az embert a föld porából. Ádámach, földből való, ez a neve az embernek, Ádám, vagyis hogy földből való. És utána az orrába lehelte az ő lelkét, az ő lehelletét, és ezáltal emberré lett. Tehát a Isten szent lelke által lettünk emberré, tehát az ember fizikai, lelki, szellemi vegyület. Tehát ez az ember. Ez az emberségünknek a lényege. És a halálunk után is valamiféle kapcsolatunk megmarad a teológia szerint. Tehát az anyagi valósággal nem szakadhat meg a kapcsolatunk, még akkor sem, hogy majd a végső eljövetelnél, amikor a saját testünkben ott reméljük, üdvözölhetjük egymást, de az emberi lélek, az emberi szellem soha nem szakadhat el teljes mértékben az anyagi valóságtól. És hát gyakorlatilag ezáltal az ember élő lett. A spiritualitás tulajdonképpen élet, életenergia. És amikor megteremtett minket, ahogy ott utaltam erre, minden embert külön-külön, tehát nem egy faj keretében teremti meg az embert, hanem mindenkinek saját neve van. Kellermayer Miklós sejtkutatónak van egy nagyon jó trilógiája, ezt aki elolvassa, egy nagyon hosszú mű, de ő ezt pontosan leírja, hogy mit is jelent ez, tehát hogy nem vagyunk evolutív termék, hanem minden ember egyedüli, nem egyed, hanem egyedüliek vagyunk. Nincs hozzánk hasonló. Saját nevünk van. Az Istennek van egy elképzelése a te életedről, hogy mi a te feladatod itt ebben a világban, és ahogy, hogy ezt beteljesítsd, ő ad neked energiát ehhez. Hát ezt nekünk okosan, bölcsen föl kell használni. Mindannyian kapunk annyi energiát, ami számunkra a születés pillanatától fogva, egészen a halálig, ahogy ott mondtam, kilehelte lelkét, és ott Jézus azt mondja, hogy beteljesed. Ez egy fantasztikus dolog. Jézus is Máriában emberré lesz, és Jézus lesz a neve, ezt nem a Mária találta ki, hanem az angyal közli Máriával, hogy hogy fogod őt hívni, és hogy mit is jelent ez a Jézus név, óriási energia. Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágon, mert egyedül Jézus Krisztus az Úr. Tehát a névnek óriási szerepe van. És fontos, hogy te is tisztában legyél, hogy mi a neve. Én valószínűleg nem Hoffer Józsi vagyok, hanem az életem során nekem meg kell fejtenem, hogy mi az én küldetésem ebben a világban. Mi véget vagyok én itt ebben a világban. És ezt kell nekem megfejteni, és így folyamatosan a lélek által egyre közelebb és közelebb kerülhetek a küldetésemhez. És hogy ez megvalósuljon, hatalmas nagy spirituális energiát kapunk. Ez nem egy mentális erő. A pszichológia foglalkozik a mentális képességeinkkel, adottságunkkal. A spiritualitás az Isten képiségünkhez kötött. És az Isten határozza meg, hogy mi a mi igazi spirituális értelembe vett nevünk. Tehát ez a különbség a mentális, illetve a spirituális életünk között, de az biztos, hogy fizikai, mentális és spirituális létező vagyok, elválaszthatatlan. Tehát így vagyok ember. Egyiket sem lehet leértékelni. De ez mindig egy nagy veszély, hogy vagy túlságosan kihangsúlyozzuk a spirituális voltunkat, leértékeljük anyagi természetünket, vagy a mentális képességeinket. Ez egyensúlyba kellene, hogy legyen, megtalálni azt a keretet, ahol mi fizikailag, mentálisan és spirituálisan is úgy tudjuk élni az életünket, hogy ki tudjuk mondani, hogy beteljesedett. Tehát ebben az értelemben próbálok akkor én a spiritualitásról beszélni. Tulajdonképpen sok szerző azt mondja, hogy a spiritualitás másik neve az erosz, erosz. De ez nem erotika, hanem az erosz, az egy spirituális energia, ebben benne van egy teremtő képesség. Tehát Isten képére és hasonlatosságára mi ugyanígy részt veszünk ezekben a teremtési folyamatokban. Végül is az emberre bízza az egész teremtés művét. Tehát az erosz, mint energia, kreativitás, kreatív erő, teremtő erő, egy oltatatlan tűz, nyugtalanság. Ez az erosz, tehát nem erotikáról van itt szó, az is benne van, a nemző képesség, az is része. Tehát, hogy termékeny vagyok, tudok létrehozni műveket, ebben benne van tehát egy gyötrő nosztalgia, hogy megvalósuljanak ezek a dolgok. Egy elégedetlenség, mindig többre, többre, Szent Ignác azt mondaná, a mágis, mindig magasabb és magasabb célokat tűzök ki, hogy utána a nevemet megvalósítsam. Tehát egy szent nyugtalanság, egy energia. Azt is mondanám, hogy egy vadság. Nem negatív értelemben, hanem ebben is ott van az a hatalmas erő. Benne van a szépség, szeretet, egy kérelhetetlen vonzás, jövő felé törekvés. Ezeket a jelzőket mind használhatom, amikor spiritualitásról beszélek. Na most ez az energiához hozzá kell férnem, ugye? Tehát ezt az energiát használom, és ahogy mondtam, ott van egy nagy veszély, szabad akaratú lény vagy. Nem mindegy, hogy az atomreaktorban a fűtőelemeket nem használom, és akkor fölrobban az erőm. De lehet, hogy annyira lefolytom, hogy már nem születik új erő abban a reaktorban. Engedem, hogy kihunjon az erő. Tehát, hogy úgy működtetni, hogy ez az egyensúly meglegyen, hogy életem végéig működik ez az atomerőm. És nyilván, hogy az intenzitás nem olyan, mint 20 éves koromban. Tehát megvan a 40 éves embernek a spiritualitása, 50 évesnek és a 70-80 évesnek is. Korosztályok szerint alakul ez a hatalmas nagy erő. És hogyha valóban jól működtetem az erőművet, ugye a lélek gyümölcsei, Galata levél 5. fejezet. Ott találsz egy fantasztikus jó indikátort. A szeretet, öröm, béke, jóság, türelem, stb. Nézz rá az életedre, és hogyha ez megvan, akkor jól működik a lelkünk, a szívünk, minden. És mi van akkor, amikor nincsenek ott így a lélek gyümölcsei? Ott egy ilyen diszonancia van. Harag, feszültség, háborúság, vetélkedés, irigység. Ez lehet egy esti elmélkedés, hogy végignézem, hogy gyümölcsökben mi van jelen, illetve, hogy amikor ez nincs meg, ez az egyensúly, hogy akkor mi van velünk. Vannak spirituális családok, jezsuiták vagy ferencesek. Azt tudnod kell, hogy nincs két egyforma ember, akinek azonos a spiritualitás. Nincs két egyforma jezsuita. De az, hogy mi egy spirituális családba tartozunk, mi az, ami egy kicsit így közös bennünk, pontosan a lelki gyakorlatos tapasztalat. Az életrendezés, és amit Szent Ignác felismert, hogy hogyan rendezhetjük mi közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés, ahogy József Attila a Dunán című versében. De mind mások vagy. Egyszer egy piorista barátommal beszélgettünk el, hogy mennyire különbözőek vagyunk. És akkor azt mondja, hogy voltak egy este színházban, és amikor mentek haza, azt mondja, hogy a hárman voltunk, Az egyik barátom ment a jobb oldalon, én mentem a bal oldalon, és a harmadik közékben. És nem beszélgettünk egymással. Hát azt mondja, ilyenek vagyunk mi, úgy néha-néha fütyülünk egymásnak. Tehát nagyon sokszor úgy tűnik, hogy most mi az, ami minket összeköt. Tehát a spirituális családoknál, hogyha beszélek is arról, hogy jezsuita, vagy ferences, vagy nem tudom, szalézi, teljesen mindegy, de látni kell, hogy nincs két egyforma ember. Nincs két egyforma. Tehát te kapsz egy energiát, és azért te vagy felelős, ez a szabad akarati döntésed, hogy ezt te hogy fogod működtetni és üzemeltetni. És hát lehet, hogy elfolytom, de lehet, hogy szabadjára engedek mindent. Egy szerző mesélt valamiről, három nő ugyanolyan nagy spirituális energiát kapott, Janis Joplin, a másik a Teréz anya, és a harmadik a Diana hercegnő. Azt mondja, ez a három nő, dettó, mindegyik ugyanaz. Most aki a Janis Joplin életét ismeri, a 60-as évek a hippie mozgalmak időszaka, tízezrek hallgatták a rock koncerten. A Janis Joplin nem épített be fékek, drog, pia, minden, mint ezerrel. Öngyilkos volt. Fölrobbant. De közben volt benne egy nagy szociális érzék, hiszen hát ez a hippi mozgalom is, az öreg generáció, amit elrontott, hogy akkor hogy lehetne egy új világot felépíteni, a háborúk után, a világháborúkért felelős generáció után, mi a mi küldetésünk. A másik Teréz anya. Ugyanilyen brutális energiával, de ő ezt a hatalmas energiát, hogy sublimálja, hogy keretek között tartsa, kitalált egy olyan lelkiséget, amiben benne van a személyes Isten, közösség, háladatos lelkület, szegény gondozás. Egy olyan rendszert hozott létre a lelkiségével, ami a legkeményebb szerzetesi élet. Egy ilyen brutális nagy energiát csak egy Teréz anyai lélekkel lehet kordába tartani. Mert különben ő is fölrobbanna. És a Diana hercegnő valahol középen lavírozik, ő a királyi család révén valamennyire tudta sublimálni az ő energiáit. Végül is egy baleset következtében meghal. De mi az, ami fantasztikus? Hogy Diana hercegnőnek a legközelebbi lélekben a társnője Teréz anya volt. Ő kiment Kalkuttába, hónapokig ott dolgozott együtt Teréz anya, és Teréz anya rendkívül szerette ezt a nőt. Mert érezte, hogy ők egy. És a Diana hercegnő ebben küszködött állandóan. Tehát ezzel a természetével küszködött. Ő szintén egy nagyon erőteljesen hívő, karitatív személyiség volt, és egy csodálatos ember volt. Abszolút etalon, amikor a királyi családról beszélnek, vagy gondolkodnak. Tehát itt van ez a három nő, azért, hogy lásd magadat, hogy látszólag nagyon különböző, mennyire tudok én bánni ezekkel az energiákkal. Megvan a szabad akaratom. Az Isten nem determinál minket, te döntöd el, hogy milyen utat választ. Ő megadja a keretrendszert, a törvény, és utána hát ha nem tartod be, akkor magfigy. A farizeusokkal állandóan ezért vitatkozik meg az írástudókkal. De van a törvény, de hát a farizeusok megölték az emberben a energiát. Olyan terheket raktok az emberekre, hogy de egy ujjal se akartok rajtuk enyhíteni. Tehát a farizeus egy ilyen nagyon jó vallásos ember, aki boldogtalan, vallásos ember vagyok. Vannak ilyen boldogtalan keresztény emberek. Hétfájdalmú szűzanyáknak nevezem őket. Ha kell, ha nem szenved. Ebbe éli ki magát. A világ alakító erő bennünk van együtt. Külön-külön is. Mindenkinek külön feladata van. Nincs két egyforma. Téged senki nem fog helyettesíteni. Nehogy azt képzeld, hogy csak úgy félredobnak téged. Senki. Az Isten szeret téged annyira, hogy soha nem tölti be a helyedet, ha te nem vállaltad el a küldetését. De neki van akkora hatalma, hogy milliók mondhatnak nemet, az ő ugye akkor is győzni fog. Én legyőztem a világot. Higgyetek bennem, én legyőztem a világot. Az én döntésem, hogy figyelem, hogy viszonyulok én önmagamhoz, a karizmáimhoz, az adottságaimhoz. Ezért én felelős vagyok. Tehát van egy felelősség, hogy valóban az Isten akarata szerint működtetem én ezeket a dolgokat, vagy hát mi van itt? Mi van itt? Hogy még érthetőbb legyen ez a történet, hogy kicsit lássuk önmagunkat. Egy nagyon közismert történet, a tékozló apa története. Azért mondom, hogy tékozló apa, mert olyan brutális szeretet van benne, hogy a fiára, a fiaira hinti az energiát. Na most, ugye ezt elfelejtjük, hogy ebben az elbeszélésben a fiatal fiú és az idős fiú egyetlen egy személy, te vagy. Te vagy egyszer a fiatal, és te vagy egyszer az idős. Miről szól a fiatal fiú élete? Ráadásul még kamasz is, ugye? Tehát a kamaszkorban lázadás, pia, szex, nő, ide a lóvét, minden. És az apa fantasztikus. Egy rossz szót nem van. Csak nagyon szomorú. És ezt a fiatal fiú látja ám. Csak nem is mer belenézni az apja szemébe. Add ki a részemet! És kiadja a részét. És akkor hátat fordít, ő érzi, az apja szeme itt van a hátában. Ha megfordulna, visszamenne. Mert tudja, hogy az apja szereti őt. Ha az apa egy rossz szót mondott volna, soha nem megy vissza. Ő azért megy vissza, mert az utolsó pillanatban, a disznóól alján, ráadásul a kép egy zsidó kultúrában, a tisztátalan állat, a sertés, és annak a ürülékében ott van a fiú, a nyakáig tart már minden. És akkor azt mondja, hogy milyen hülye vagyok. Visszamegyek, és megmondom neki, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellen már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevel. És elindul visszafelé. És ott van a fater, a teraszon, és már messziről látja, hogy az apa még mindig ugyanúgy nézi őt, mint amikor elment. Várja. És amikor oda megy, ugye azt mondja, hogy atyám, rögtön kap egy aranyköpenyet, sarut a lábára, a gyűrűt. Nem is engedi, hogy nem kell dumálni, látom rajtad, hogy az én fiam meghalt, de föltámadt. Halott volt, de életre kelt. Vágjátok le a legjobb hízlalborút, és kezdjünk el mulatni. Na és ekkor már megy a helye húj a dínoszára. Amikor jön az idősebb fiú, ugye, hát jaj, hát fiam, hát te, nézd, az öcséd egy hülye, hát te okos vagy már, hát engedd meg. Ugye az egész élete így telt el, hogy neki mindig ő volt az idősebb, hát akkor nekem engedelmeskedni kell, és a rohadt öcsém, hát állandóan kedvezményezett volt, és akkor hát megunja az életét az idős fiú. Életuntá válik. Kiszáradt csont. Nincs benne élet. Úgy lefolytotta az atomerőművet, hogy abba szenvedély nulla volt. Nulla volt. És akkor, hát fiam, hát ne viccelj, hát a testvéred meghalt, de föltámadt meg. Bezeg nekem! Egy gödöjét sem adtál. Hát fiam, hát mindenem a tied. Hát én ott szétosztottam mindent. Megkapta az öcséd, megkapta, ne ijedjél már meg, mi hiányzik, bezzeg nem adtál egy gyödöjét. Hát menjél, mulassál, hát ilyen hülye vagy. Hát menjél, rúgjál be, csajozzál, hát ha neked ez kell, ha ilyen hülye vagy, hát csináld. Miről szól a két fiú, egy és ugyanaz, az egyik oldal a szenvedély, a másik oldal a kötelességtudat. A spiritualitásunk által teremtem meg az egyensúlyt. Hogy ne robbanjon fel, az erőm, de nem is akarom elfolytani az erőt, hanem engedem, hogy működjön, működjön, működjön. És ezek vagyunk mi. Szenvedély és kötelesség. Az Isten mindegyikünket így akar látni. Ezen lehet gondolkodni majd, hogy melyik oldalam az, ami úgy erősebb? Vagy fiatal koromtól kezdve hogyan szocializálódtam én? Mert vannak, akit eleve úgy szocializálnak, soha nem engedhet meg magának semmit. Most ezért nem azért, hogy átkozom a szüleimet, hülyeség. De legalább magadról tudd, hogy te egy elfolytásba voltál beleszorítva néha, de egy életen át nem lehet a gyerekkorodra hivatkozni. Nőjünk már föl. Tehát, hogy egy kicsit így látni önmagunkat, de ez szenvedély kötelesség. Minden ember ilyen. És nem csak az ember, a személyek, emberi közösségek, családok is így működnek. Hát ha megnézed Európán, ugye ott vannak az északi germán fegyelmezettség. És akkor vannak a déli nemzetek, vagy a gypsik, a cigányok, a olaszok, a spanyolok. Ettől szép Európa. Európának a egységét és a szépségét ez a sokféle családi, nemzeti közösség adja meg. Ez a nemzetek közössége. Egy német rendtársam mesélte, hogy Olaszországban együtt tanultak, és egy este elmentek valahova mulatni, vagy valahol meghívták őket, és mentek haza, hogy éjfél elmúlt kocsiba. Róma, Germanikumba, a német srác vezette a kocsit. Teljesen kihalt a város. Ott van a piros lámpa, és a német fiú megáll. Az olasz mondja, hát miért álltál meg? Hát nem látod, piros? Hát piros? Hát nézd meg, senki nem jön, hülye vagy? Hát menj át rajta! Nem, ez piros. Ez annyira jellemző, ez a két mentalitás. És ő akkor jött rá, hogy tényleg mi mennyire másképp működünk, és mégis szeretjük egymást viszont. A jót derültek utána önmagukon is, mit mutat az élet. Tehát nagyon fontos, hogy egy kicsit, amikor mi most a spirituális energiánkat szemléljük, hogy tudok-e egy életen át, mert ez a cél, szenvedélyes maradni, de kötelességtudó is. Nagyon fontos. Írtam egy cikket, az volt a címe, nem akarok cölibátusban élni. Azért adtam ezt a címet, mert tudtam, hogy mindenki el fogja olvasni. Miről szól az írás? Általában, hogyha valakivel találkozunk, és mondják, hogy pap vagy, igen, az ők, és cölibátusban élsz, mondom, igen. Tehát te önmegtartóztató életet élsz. Én mondom, én nem tartóztatom. Hát mondom, mitől tartóztassam meg magam? Önmagamtól? Nem merjek önmagam, nem? Vagy mitől tartóztassam meg magam a jó Istentől? Ez van az emberek fejében, hogy önmegtartóztató, hát ezért nem akar senki pap lenni. Hát ki az a hülye, aki egy életen át önmegtartóztató életet akar élni? Mondom, tudod, mi vagyok én, öcsi? Én szenvedélyes vagyok. Nem szerelmes vagyok a jó Istenbe, de szeretem. Másról szól a szeretet. A szeretet életemet adom valakire. A szerelem abban már van egy szexualitás. Bullát, azt mondja, a szenvedély, amikor a kés élén táncolsz. Hát persze, hogy követhetsz el hibát. Ember vagyok, de be akarom mutatni a nagy táncot, a szenvedély. Ez repít engem. És ettől válik izgalmassá a szenvedély. A házasságok alkalmával szoktam elolvasni az ifjú párnak, hogy szenvedélyes szeretet. Egy szenvedélyes szeretetben. Mondom, nem baj, hogyha valaki hibát követel. Hűtlenség. Minden előfordulhat. De visszamegyek a trapézra, és folytatom a gyakorlatot, amivel ámulatba ejtem a világot. Ez az, ami Krisztus. Nekünk nem emberfelettieknek kell lenni, nekünk emberieknek kell lenni, embereknek. Mondom, a lényeg az, hogy visszamész, ha hibáztam, visszamész, és folytatni akarom a gyakorlatot, nem adom föl. És annak a gyakorlatnak az értékéből nem vesz le egy csipetnyit sem. Nagyon sokszor, amikor leesik valaki, és a hálóba beesik, visszamegy, még jobban megtapsolják. Hát, hogy visszament, nem adja meg magát. Ettől nagy egyházasság. Illúzió, hogy holtomiglan, mindenki magát szereti. A szenvedély és a szenvedés az élet két oldala. Élet és keretekben való élet. Tehát, hogy próbáljátok egy kicsit így nézni önmagatokat, rengeteg kiváló szent van a Szentírásban. Ezek olyan abszolút emberszagú, emberízű apostolok voltak. Mindegyik tudott hibázni, de mégis hűséges volt. Péter, aki ugyanolyan áruló, mint Júdás. Csak a szerencsétlen Júdás nem hitt abba, hogy vissza lehet mászni a trapézba. Nem ítélte előtt Jézus. Azt mondja, látom, hogy mit akarsz, menj, hogyha úgy van. Ő önmaga döntött. Te döntöd el. Az Isten téged nem küld a pokolba. Ez egy nagy tévedés. Te döntesz arról, hogy veled vagy nélküled. Ez a mennyország, és ez a pokol. Veled, még akkor is, ha 10-szer elbuktam, de újból fölmegyek a trapézba. Pál apostol. Óriási bukásoktól a mennybe emelkedésig, a gyilkosságtól a mennybe emelkedésig. Mózes története, akinek derékba tört a karrierje, amikor megöli az egyiptomit, és akkor kint van a pusztában, imádkozik, és már öreg, már annyi ereje nincs, hogy a kezét fölemelje, amikor imádkozik, és akkor megszólítja őt az Úr, hogy menj, és vezesd a nép. Hát tudom, mit akarsz tőlem? Már képtelen vagyok. Azt mondja, most van rá szükségem. Mert most tudod, hogy miről szól az élet. Most tudlak használni. És ott azon a ponton Mózesben a Szentlélek működő erővé lett, és az a Mózes, aki csődöt mondott, most ketté nyílik a vöröstönnyel. A sziklából víz fakad. Fűrjek, mondom én, mert odaadta magát. Igazad van, Uram, legyen nekem a te szavad szerint. Hihetetlen ez. Az Isten a gőgösökkel nem tud mit kezdeni. A pokol egy olyan hely, ahol azt hisszük, hogy én vagyok a jó Isten. És a jó Isten szeretne neked segíteni, de te minden által igazolni akarod, hogy én vagyok a jó Isten. Szabad akaratod van. Tehát ahol gyakorlatilag mi magunk fölött mondunk ítéletet, Jézus senkit nem ítél el. Megkaptuk a spirituális energiát, hogy ez vigyen minket előre, próbáljuk ezt megérezni, hogy ez a te döntésed, hogy nem folytom el magamban az életet, szabad szerelmesnek lenni. Azért, mert én jó keresztény vagyok, nem kell utálni a testemet, nem kell cilíciumba járni reggeltől estig, hanem aki tud örülni, merjél csinos lenni. Öltöz úgy, hogy föltűnjön a férfi. De te nem leszel céda. Örülj annak, hogy jól nézel ki, és törekedj arra, hogy meg is maradjon ez az attitűd benne. Tehát megtalálni a férfias, a nőies karaktereket, és ez ettől szép. Rendkívül fontos, hogy hogyan viszonyulunk mi a szenvedélyeinkhez. Ugye nem véletlen, hogy az egyház a mai világ számára szenvedélymentes, önmegtartóztató, rideg, unalmas, másvilági, a kreativitás és az élvezet veszélyt jelent. Lehet egy kicsit elmélkedni, hogy a két fiút, ha nézem, egy vagyok, én vagyok ugyanaz. De ugyanígy van a Mária és a Márta történet is. Ott is Mária és Márta ugyanaz. Tudjátok, mi a jobbik rész? A jobbik rész az, amit nekem abban a helyzetben tenni kell. Megjön Jézus, na, jön a nagy rabbi, hát megnézzük, hogy a Márkika sütötte pitét. Hát Jézusnak a pite a kedvenc. Mária is ott volt mindig, amikor ment a pite, de most megjött Jézus, és ő nem a környezet véleményére figyel, hanem figyeli az ő szemét, és észreveszi, hogy úgy jött ide, végtelen szomorú, most fogjuk utoljára látni. És ezért otthagy mindent, és leül a lábához, mert ezt kívánja Jézus. Félek, fogjátok meg a kezemet. Márta, gyere már ide, fogd meg te is a másikhoz. Sok mindennel törődöl, de a jobbik rész az, hogy észreveszem, hogy mit diktál a szeretet. Nem a külső elvárás, hogy megfeleljek emberi csoportok tapsának, hanem mit kíván a szeretet. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog. Tehát Mária, Márta ugyanaz a személy, úgy, mint a fiúk esetében is, hogy mit kíván tőlem ott az az élethelyzet, hogy hogyan reagáljak én spirituális értelemben. Tehát ezeket érdemes úgy megfontolni, hogy én önmagammal legyek tisztában, hogy hogy működök. És hogy mennyire ez a társadalom és a vallás szembeállítása, amit mondtam, hogy mit mond a társadalom az egyházról, hogy szenvedélymentes, állandó önmegtartóztatás, rideg, unalmas, más világ. Ugye ezért mondják hát az ateisták, hogy hát az egyházban minden, ami jól esik, az bűn. Nem véletlenül, hogy kialakulnak ilyen negatív fogalmak rólunk. És akkor ebből adódik, hogy az egyházat nem akarom, de a spiritualitást rengetegen akarom. Látom a Jézus szíve templomban, tömegével járnak a fiatalok. Egyszerűen vasárnap este van egy mise 6-kor, 7-kor, 8:30-kor és 10-kor. Full van a templom. Kezdjétek el. Szomjúság van az emberek, a fiatalokban. De hát ha elmentek vidékre, ott meg a sivatagi só. Tehát mit képviselek én? Ugye a másik, hogy nem kellenek a fiataloknak az állandó válaszok. Az egyház hozza a dogmáit. A fiatalok kérdezni szeretnek. A jelen egyházunkban már a zsinat óta nem születnek újabb dogmák. Rájött az egyház, hogy az embereknek ebből elege van. Agymosásból, meg mindent megmondani. Hanem vannak kérdéseim, amiről beszélgethetünk. Az engedelmesség kérdése, meg az igazság. Hú, ez is nagyon izgalmas kérdés. Tudjátok, mi az engedelmesség? Ebből voltak nagy vitáim, ezt is leírtam egy-két kis karcolatban. Az engedelmesség az, hogy hofikám mész a cigányok közé, és akkor azt mondom neki, oké, hol a menetrend? Megyek. De amikor én kimentem oda, ott én döntöm el, hogy hogy fogok én ott működni. Nem a rendházból joystickkal a remszönökön. Tehát inkább kell engedelmeskedni Istennek, a Szentlélek, mint az embereknek. Hát Péter apostol ezt mondja, hogy beviszik őket, jól elverik, amikor ott egy bénát meggyógyítanak. El ne mondjátok senkinek, és akkor ők mondják, inkább kell engedelmeskedni a lelkiismeretem. A lelkiismeret a legdöntőbb fórum. Lehet, hogy te rossz döntést hozol, de a lelkiismeret fölülír mindent, mert ott szól közvetlenül benned az Isten lelke. Ez az engedelmesség. Hogy kinek engedelmeskedsz? Az Istennek, a Szentléleknek, vagy emberi akaratoknak, pártoknak, elpártosodott egyházi közösségeknek. Ki az, aki téged meghatároz? Hú, nagyon izgalmas kérdés. Nekem van 2 ateista barátom, és az írásaimat így kötetben rendezve, ők adták ki, pedig nem hívva. Józsikám, tisztelünk téged ezért az egészért. És ők megfinanszírozták. Fantasztikus. Emlékszem a rendszerváltás, ez az örökös kommunistázás. Ne általánosítsunk. Ki a bűnös? Ma az árok, ásások mennek a végtelenségig. Borzalmas. Egyik fikázza a másikat, a másik fikázza. Vas Albertnek van egy fantasztikus verse. A nagypénteki keresztek. Olvassátok el ezt a verset. Azt mondja, a nagypénteki keresztek, mert ez Jézus, a megfeszített, aki magához öleli a szarháziakat, az árulókat, és magához öleli a szenteket. Ez Jézus. Az egyház megfeszített állapotban van, de senkit nem tagad meg, hanem magához akar ölelni. Ez az egyház. Mi pedig, mi akik istenek vagyunk, mi ítélni akarunk, mint ott a bűnös asszonynál. Az ember mindig az ítélő szerepébe szeret tűnni. És akkor ő mondja a vasalőt, itt van, hogy a nagypéntek egyszer megfeszítik a kurucokat, egyszer megfeszítik a labancokat, de mindig a legjobbakat, mindig a legjobbakat. Csak érdekes, hogy a középső kereszt alatt nem áll senki. Azt mondja, látjátok, mert aki a középső keresztén, az békét akar, kiengesztelődést. Ezért nem akar Magyarországon húsvét lenni. Zseniális. Hát amikor én erre a versre hivatkozom, de hát Vas Albert egy fasiszta volt. De ez egy akkora vers, középen nincs senki, csak ő egyedül, aki békét akart hozni erre a világba, a kiengesztelődés. Ez nem biznisz. A béke nem biznisz, csak a háború. Lehet ez fegyverekkel, de csinálhatunk mi ragyogó békeharcot. Most is mi vagyunk a béke profétái. Maga ez a kifejező békeharc. Most vagy béke, vagy harc. A béke teremtőnek kell lenni. Uram, hogy a Ferenc mondja, tégy engem a te békéd eszköz. Mindenki valahol sáros. Merd egyszer kimondani, hogy ítélkező ember vagyok. Köszönöm a türelmet.